Şimdi evet avro rapör, a nagyhatású szépirodalmi évkönyv, az Aurora Hadrai Almanak utódlása kapcsán robbant ki 1834-ben. Kisfaludy Károly 1830-as halála után Vajza József adja ki az 1832-es és 33-as Aurórát a Trapnell Károly nyomdánál. Az 1834. évre szóló kötetet azonban átviszi ifjabb Kirián Györgyhöz, mire a konkurens Trapnell Károly cég Szemere Párt kéri fel a szerkesztésre, aki szintén kiad arra az éve egy aurórát. Ennek az ügynek a kapcsán születik egy jól vizsgálható iratanyag, amelyet gazdasági összefüggésekre kifuttatva próbálok most újraértelmezni ebben a szervezők által szűkre szabott maradék 14 percben, lehet, hogy 16 lesz. A mindenki legerősebb szakmai szólam az, hogy a polémiából Kisfaludy Károly jogos örököse Vajza kerül ki győztesen, ráadásul neki köszönhetjük a szerző, szerkesztő, kiadó, eladdig tisztázatlan fogalmainak elhatárolásait, illetőleg a kiadási, a szerzői és a szerkesztői jog elválasztását is. Az Aurora tulajdonjoga körül fellángolt harc, melyet főként Vajza vívott, mint szerveződő, feudális békjóiból kibontakozó irodalmi életünk egy-egy elvi gyakorlati kérdését tisztázták, idézett kristálytiszta logikával, kíméletlenül összezúzva a nagy átalakulás korszakában mindent, ami a régit képviselte a bontakozó újjal szemben. Vajza felszabadította az irodalmi életet a feudális előítéletektől, függetlenítette a kegyúri patronálástól, a mecénási mindenbe beleavatkozástól. A pörönyeg egyik darabja Horváth István 1834-es tudományos gyűjteményekbeli cikke, melyben az Aurora történet teljességre törekvő előadását kísérli meg, az összes rendelkezésére álló dokumentum szerződés publikálásával. Ezt a történetet igyekszem most, ahol csak lehet, egy manapság is érvényes fogalomkészlettel előadni, ezzel már önmagában is kérdésessé téve azokat az erős állításokat, melyek szerint mindaz, ami nem Vajza, az idejét múlt feudális, meghaladandó reakciós csökevény. Esetleg a vitában majd kiderül, hogy ezt nem kellett volna. 1821 elején Trapnell János Tamás könyvnyomtatónál a falsangi vacsorára összegyűlt urak elhatározzák, hogy végre nem csak beszélnek egy minőségi magyar költői zsebkönyv szükségességéről, hanem annak anyagi feltételei meg is teremtik. A fennmaradt levelek alapján az látható, hogy Kisfaludy Károly már ezt megelőzően tervez elindítani egy efféle kiadványt, ám nem sikerült tervét önállóan megvalósítani, hanem ezen urak közössége bízza meg vele. Ezek az urak pedig nem adakozók, nem mecénások, sokkal inkább kulturális befektetők. A pénz befektetésének formája itt az alapítványi forma. Az alapítványi Aurora tulajdonképpen jogi személyé válik, önálló jogalanyisággal felruházott célvagyonnal. Nem olyan szervezet ez, mint például a részvénytársaság, amely forma egyébként is csak évtizedek múlva kezd elterjedni Magyarországon, és melynek betétesei, részvényesei a vállalkozás nyerességéből osztalékot kapnak vissza, vagyis effektíve profitorientált a működésmód. Ám nem is az egyre inkább, főként a reformkorban oly divatossá váló egylet, vagyis egyesület, abban ugyanis valamilyen célkitűzéssel, szándéknyilatkozattal együttműködő tagoknak kell lenniük, de javaknak nem feltétlenül. Míg az alapítvány definitíve valamilyen tartós cél eléréséhez rendelt vagyon. Ebben az esetben egy vagy több alapító vagyonrészének letétbe helyezésére van szükség, amiből a célt megvalósítja az alapítvány. A célvagyon esetünkben pár hónap alatt dokumentáltan 2500 forintra nő, ebből 1775 forintot a fundátorok, vagyis az alapítók helyeznek letétbe, 225 forint pedig Kisfaludy Károlynál gyűlik össze. Az alapítvány választott gondnokai, vagyis a kurátorok, Kulcsár István, Forgó György és a cikkíró Horváth István. A kuratórium az alapítvány felügyelő szerve, irányító testülete, ez dönt az alapítvány stratégiai kérdéseiben. Az alapítvány tagjai Kisfaludy Károlyt választják szerkesztőnek, akivel a kurátorok szerződést kötnek 1822-ben, évi 700 forint díjazást szavazva meg neki. Kisfaludy az alapítvány forgótőkéjével az Aurora kiadás vonatkozásában szabadon rendelkezhet. Az éppen szükséges pénzösszegeket Kisfaludy Kulcsár Istvántól, a Massé konzervátortól, a javak kezelőjétől veheti fel, kötelezvény obligáció mellett. az által vett tőkepénz megtérítésére kisfaludi köteles kulcsárhoz eljuttatni az aktuális évi Aurora példányokat a felvett pénz értékéig, plusz 1000 forintot letenni nyereségként, különben szoros számadásra kötelezhető. Vagyis az alapítvány növekedő vagyonnal számol, melynek nyerességéből ugyanakkor a fundátorok nem részesülnek, nem részvényesek, hanem az adott kulturális beruházás lehetőség feltételeit növelik vele. Nem egész két év után Kisfaludi kiváltja az Aurórát a fundusból, a kurátorok 1824. februárjában át is adják Kisfaludinak a tulajdonjogot bizonyos feltételekkel. Mivel Kisfaludi a 3000 forintnyi tőkepénzt nem tudja kifizetni, egy jelzálog hiteles kötelezvény adósságlevél formájában történik az átruházás. Eszerint Kisfaludi megkapja Kulcsár Istvántól az Aurora célvagyonát, melyet 3 év alatt 1000 forintonként köteles törleszteni, az almanak 3 évi biztos kiadása mellett. Az adósságlevél megadatlan tartozás esetén Kisfaludi ősi jószágaira terhel, ugyanakkor szabályos teljesítés vagy előtörlesztés esetén, idézem, a fundusnak az Aurórához való jussa egészen megszűnik. A kiadási jogot aztán 1830-ban Kisfaludi eladja Trattner Mátyás üvejének, Károly Istvánnak 200 forintért. Kisfaludi haláláig mindössze ezt a 700 forintot fizeti vissza, melyet kiegészítvén a fundus kasszájában még megmarad 258 forinttal, Kulcsár István kerekít 1000 forintra, amit kamatozó pénzösszeggé tesznek. Az 1832-es és 33-as köteteket tehát már Bajza szerkeszti, aki évenként eladja a kéziratokat Trattner Károlynak. Bajzával nem köt szerződést a kuratórium, hanem az egyébként ma is élő joggyakorlat egy formuláját alkalmazva a tacitus consensus, vagyis a hallgatólagos beleegyezés elvét követi. Ahogy Horváth István fogalmaz, mivel látták, hogy a legtisztább szándékból alkotta intézet veszedelemben forog, a társaság képviselői édes örömest vették, hogy Kisfaludi halálának vákumában, ez az én megfogalmazásom, tulajdonképpen anyagi káoszában az illető nyomda magára vállalja a kiadást. Már csak azért is örültek ennek, mert látták, hogy a hiányzó tőkepénzt, megint idézem, ideig óráig lehetetlen vészedni. Bajza azonban összekülönbözött a Trattner Károlyi céggel, és 34-ben már ifjabb Kilián Györgynél adatta ki tehát az Aurórát. Ezzel egyet nem értve, a Szemereféle szintén 34-es Aurora továbbra is Trattneréknél egyenesen jóváhagyásunk mellett jelent meg, írja Horváth István. Mint látható, az Aurora kőkemény financiális feltételek között működik, melyben a pénzmozgás logikája folytonos befolyásoló tényező. Az Aurora alapítvány őrei figyelnek a kamatozásra, a határidőkre, a fedezetre egyaránt. Kisfaludi juttatása, a nyerességhez kötődő elvárások, a pénzügyi tervezés józannak és távlatosnak tartható. Mindemellett éppenséggel nem igyekeznek beleszólni a szerkesztés mikéntjébe, háttérben maradnak, megvan az alapos szerződésben lefektetett teljes körű szerkesztői szellemi szabadság. Nyerészkedésről tehát nem beszélhetünk, feszültségekről annál inkább. Az más kérdés, hogy a redaktor Kisfaludit mennyire érdekli mindez. Mert a felelhető források alapján folyamatos pénzügyi deficittel, újabb és újabb kölcsönökkel küszködik, olyannyira, hogy végül tehát ki is árusítja a kiadási jogokat. Kisfaludi nem képes az Aurora üzletből megélni, bár ez a faktor sok tényezős, és itt most csak utalhatunk legendás életmódjára. Ebből a szempontból félrevezető szereplő, mert nem tudható, tulajdonképpen nem tudható, hogy egy a kurátorok pénzügyi tudatosságával dolgozó, igazán rátermett, fegyelmezett, ugyanakkor egy Kisfaludihoz mérhetően tehetséges szépirodalmi szerkesztő, ilyen nincs, egy korabeli Superman, az meg tudott volna élni az Aurora vállalkozásból. Ez a működésmód minden esetre nehezen nevezhető feudálisnak. Az alapítvány gazdasági tudatossága, gondossága egyértelműen, véleményem szerint a polgári formák megoldások felé mutat. Nem atyáskodó, nem patriarchális, sőt a művészeti, esztétikai aspektusokat tudatosan kiszervező, azokat érintetlenül hagyó, ha úgy tetszik, autonómia érzéken. Vagyis legalábbis nem reakciós, sőt erőképén jelenti a hitelezés, a kölcsönfinanszírozás, a célelvű közéleti kulturális tőkés társulások nem sokkal később meginduló világának. Bajza azonban másként látja mindezt, ahogy másként látta a konverzáció lexikonpört és a pirkertört is. Az utóbbi évtizedekben, ugye ezek nagyjából egy időben zajlanak le a 30-as években. Az utóbbi évtizedekben a szakirodalomban ezeknek a pereknek, inkább perpatvaroknak az újraértése látványos módon végbe ment. Dávidházi Pétertől, Korompai H. Jánoson, T.L.D. Ilonáig, Tóth Orsolyától, Vaderna Gáboron át Fekete Norbertig. Mindez pedig nem mellékesen egy új, már nem is olyan hízelgő Bajza portré kirajzolódásával járt együtt. Az Aurora perrel kapcsolatban is hasonló a helyzet, úgy hiszem. Bajza azzal kezdi Horváth Istvánnak címzett feleletét, szintén 34-ben, az ő retteget folyóiratában, a kritikai lapokban, hogy nehezére esik vitázni, és bizony nagy szomorúsággal tölti el, hogy pénzimádással, haszonleséssel vádolják, vagyis ő maga teszi ki már cikke elején a téteket. Azzal érvel, hogy nincs konkrétan megszövegezve az illető kötelezvényben, hogyha a kisfaludi terhelő feltételek nem teljesülnek, akkor idézem, a dolog visszaesik a régi állapotba, vagyis a kiadási jus még mindig a halott kisfaludié 2000 forintnyi teherrel, ami rá is van terhelve mindmáig az ősi jószágokra. Azt is kifogásolja, hogy a szerződésben minden kisfaludit nyomja, az alapítókat pedig semmi. Hogy az obligációban szövegezni kellett volna, hogy csak és kizárólag kisfaludi személyére vonatkozóan mondanak le az Aurora tulajdonáról, hogy kisfaludinak, mint részvényesnek, ez fontos, hogy ez Bajza megfogalmazása, tehát kisfaludinak, mint részvényesnek egyébként is nagyobb jussa van az Aurorához, valamennyi alapítójénál összesen. Ezt nem nagyon lehet tudni, hogy hogyan számolta ki. Említettem, hogy az arány 1775 a 200. Igazolása, hogy kisfaludi halála óráján neki adta át a szerkesztés jogát, ez a mai napig nem igazolható a források alapján, ez egyedül a kisfaludi örökösök előtt bizonyítandó, nem pedig Horváthék előtt. Felrója, hogy a kuratórium nem tanúsított rosszallást akkor, amikor ő adta ki Csatner Károlynál a 32-es és 33-as aurórát is, hogy a megelőző 1831-es szerződés kisfaludi és Károly István között kétoldalú szerződés volt, nem pedig háromoldalú, vagyis nem jelent meg benne a kuratórium, mint felügyelő szerv. Ezek között az érvek között kétségtelenül vannak relevánsak. Utólagos nézőpontból a kisfaludi halála után történtek tükrében valóban gondatlanok, elővigyázatlanok ezek a szerződések, fogalmazhatunk, hogy jó hiszeműek. A hallgatólagos jóváhagyás, a Tacitus konszenzus itt elsősorban tapintaton alapuló elvét, vagyis a kurátorok itt éppen nem feudális mindenbe beleavatkozók, Bajza pedig ügyesen támadja. A jogtalanságok örvényének nevezni a másik fél álláspontját azonban, amivel Bajza Horváthékat vádolja, mindazonáltal erősen emlékeztet mindarra, ami Dezsőfivel a konverzáció lexikonperben, vagy Kazincival a pirkertörben történt. A legjelentékenyebb, hatástörténetileg legerősebb érv a végére maradt. Bajza felteszi a kérdést írása egyik retorikai csúcspontján, az alapítája az aurórát, aki hozzá pénzét adá, vagy az, aki elméjét. Minden elmeszülemény azé, kinek szelleme által létrehozatot hirdeti. Vagyis a kiadó csak kiadó, amely szellemi terméket vásárol, nem lehet úgy jussa például az aurórához sem, ahogy a szellemi alapítónak. Azzal együtt, hogy Bajza itt láthatóan egybemossa a szerzői és szerkesztői jogokat, tisztátiszta logikával bizonnyal nem differenciálja, és kisfaludi egyébként is legfeljebb alkotó szerkesztő összességében, mint sem szerző, megelőlegezi azt a sajátos távlatot, melyről az utóbbi években például hitesen kezdett. Az illető 19. századi sok tekintetben romantikus perspektíva a szerzővel, mint a szellemi termék abszolút előállítójával foglalkozik, a többi szerepe, köttetés, értékesítés pedig gyakran a technikatörténet másodlagos problémájává teszi. Esetünk is jól szemlélteti, azt gondolom, hogy amit a szerzők saját magukról a saját fontosságukról állítottak, hogyan válik piaci tényezővé és egyben dominánsá az irodalmi eszmék piacán is. Egy olyan szerzőfogalmat kanonizálva, amelynek esetében az irodalmi műalkotás úgy is, mint éves szép irodalmi almanak, inkább szellemi, mint technikai folyamat eredményeként mutatkozik meg, létrehozója és jogos birtokosa pedig leginkább és elsősorban írója, és csak utána kiadója, nyomdásza, forgalmazója. Itt sűrűn idéztem Tészabó Levente tanulmányából. A költőinek szánt, az esztétikai idealizmus látásmódját megelőlegező bajzai kérdés, hogy kié az árusítható műalkotás, azért tehát, aki materiális megvalósulását eszközli, vagy aki zseniszerű elméjét adja hozzá, manapság egyébként is leginkább abban a kultúratudományos kontextusban válaszolható meg leginkább, amely szerint a kettő értelmezhetetlen egymás nélkül. A mű nem csupán a szerző kreatív teljesítménye, hanem a mindenkori kulturális környezet terméke is. Befejezésül. Semmi nem utal arra ebben a történetben, hogy Bajza elvégezte volna a szerzői jogok tisztázásának első lépéseit. Hogy olyasféle újdonságot mondott volna, amit ekkoriban nem tudtak. Semmi nem bizonyítja, hogy megnyerte ezt a pört. Ami viszont biztos, hogy az Aurora mindvégig nagyon fontos Kisfaludi Károly számára, minden anyagi ráfizetése ellenére. És nagyon fontos Bajzának is. Egypedig azért, mert az Aurora olyan szimbolikus tőkére tett szert, szerkesztése olyan társadalmi tőkét halmozott fel, ami még ha áttételesen is, de a valamiféleképpeni megtérülés reményével kecsegtetett. Az Aurora esete mintapéldája a szimbolikus tőke hasznosulásának, gazdaság és hatalom egymást átjáró kölcsönösségében. Az Aurora pénze effektíve nem jelentett egzisztenciát. Mégis olyan befektetésként adódott, amiért érdemes volt harcolni még annak a Bajzának is, aki ekkor már több hasonló győztes körrel a háta mögött uralta a terepet, és ekkoriban már még realitás volt számára, hogy a literatúrából, a fizetőképes olvasókból él meg. Köszönöm szépen!